Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Reggeli személy, Lengyel Tamás színész, üdvözöllek.
Szervusz.
Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál. Ugye?
Én köszi a meghívást.
Az apropó az volt egyébként, mint ezt a szerkesztőm tudomásomra hozta, hogy nincs már független rádió, volt valamilyen félmondat, és akkor hát erre ugye mindenki azt mondta, hát dehogy, jó napot kívánok, itt van. Itt van ez. Hát és tényleg, mondjuk tulajdonképpen tényleg itt van. De hogy visszatérve a lényegi részre, ugye én most mondtam a kollégának, hogy nézze már meg, hogy az a beszéd, ami elhangzott a Kossuth téren, hogy az megvan a gyorsan valahol, hogy megnézném, és akkor tettem egy olyan megjegyzést, ahol tulajdonképpen így a közéleti megnyilvánásait kirobbantak, és mondta, hogy hát azért nem egészen most volt az. Tehát ez egy lépcsője, vagy egy fázisa annak, hogy te megnyilvánulsz ezekben a kérdésekben, de mégis azt érzem, a szenvedélyből, meg a düböl, az erőből, amivel megnyilvánulsz, hogy volt valami, ami átkattant, vagy volt valami konkrét kiváltó ok, ami miatt így, hát hogy is mondjam, radikalizálódtál némileg?
Először is én nem az online rádiókra gondoltam, mint független Igen. rádió, hanem a frekvenciákra, azoknak a kiosztására, hogy ez hogyan történik. Tehát ez, amikor ezt mondtam, akkor ez volt a fejemben, és szerintem ez egyébként igaz is.
Tökéletesen, igen.
Azt tudom elmondani, hogy az én belépési küszöböm az SZF-ének a ledozerolása volt, amikor az SZF elveszítette az autonómiáját, én nem tudom, én ott voltam diák, én szerettem azt az intézményt az összes bajával együtt, és egyszer csak amikor azt éreztem, hogy azt leuralják, és ott jelenik meg a legjobban ez az antidemokratizálódás számomra, akkor egyszer csak azt éreztem, hogy föl kell állnom a, nem tudom én, ott a büfének az erőterébe, és tüntetnem kell azért, hogy ez ne tudjon megtörténni, vagy hogy ez a folyamat lassuljon. Az volt az első ilyen nyilvános szerepvállalásom, vagy mert ugyan a CEU tüntetésen kim voltam, de akkor még felhajtott gallérral és napszemüvegben, tehát hogy azt gondoltam, hogy az előadó művészetnek, és tehát annak a munkának, amit én csinálok, annak nem szabad keverednie egy politikai állásfoglalással, mert akkor esetleg az embert prekoncepcióval kezdik el nézni. Most már ezt máshogy gondolom, azóta ez megváltozott a fejemben, azt érzem, hogyha azt szeretnénk, hogy egy normálisabb országban éljünk, akkor közösségileg mindenkinek tennie kell ezért.
Az első pillanatok kezdve ez volt a bajom egyébként mindig, hogy amikor az egészségügyi dolgozókat szutyogatják, akkor nem mennek ki a tanárok a tüntetésre. Amikor az akadémikusokat szutyogatják, nem mennek az egyetemisták, hogy a szolidaritás nem létezik. Igen. És hogy viszont volt egy nagyon fontos mondat még, mi szerint, hogy a hallgatás az politizálás. És hogy ez rettenetesen fontos, mert hogy nem lehet megúszni. Tehát ne higgye azt, aki sunnyog, hogy ő nem politizált, de hogy nem gyakorlatilag támogatja a regnáló hatalmat, mert hogy éppen nem szólal fel ellene. És abban is egyébként ezen is rengeteget gondolkoztam ezzel a politikai szerepvállalás, hogy mennyire, hogy egy, mit tudom én, egy szakács politizálhat te, és akkor elveszti a vendégek felét, vagy valami, de igen, valahol ott húzza meg a határt, hogy az egy picit kérdéses, hogy egy konkrét párt, konkrét érdekében valaki
bevette magát. De én nem is ezt teszem. Én nem
tudom, erről beszélek.
Nem megyek el semmilyen pártrendezvényre. Én nem.
Ja,
én
ez itt a határ, akkor te is úgy gondolod,
nem? Én így gondolom, igen. Tehát, hogy a számomra nem tetsző, az országot rossz irányba mozdító dolgok ellen próbálok meg általánosságban tiltakozni. De nem megyek el pártrendezvényre.
Hát igen, mert ott veszti el az ember igazából azt a hímport, ami rajta.
Igen, de a nem tudom, szerintem a kormányzati narratíva az, hogy mindenki, aki nem velünk van, az ugye ellenünk van, uh-huh. aki ellenünk van, az meg nem lehet más, csak nem tudom, DK-s, Tiszás, Momentumos, akármilyen.
Igen, csak akkor vissza kell vonni azt, hogy a haza nem lehet ellenzékben, mert ez szerint a logika szerint hamarosan oda fog kerülni. És akkor ezt nehéz lesz megmagyarázni, hogy akkor az most biztos-e a haza. De a hallgatásra visszatérve, hogy elkezd, pont most egyébként a legjobb kor, mert hogy most tényleg olyan helyről szólalnak meg, én már a Majkán is így csodálkoztam egy picit, hogy hú, mondom, azért ez most egy kicsit azért oda lett téve.
Hát, szerintem ő azért mindig elmondta a véleményét, elmondta. Vagy nekem az az érzésem
elmondta. Róla. Hogy... Én azt gondolom, elmondta, de hogy igazából, de azt nem éreztem volna, hogy konkrét és kemény kritikát fogalmaz meg így a kormány ellen. Az SZFE az valóban az legszomorúbb. Tegnap voltam ott a Vas utcában, el kellett mennem valamiért, és hogy halott. Tehát az rettenet. De gondolom, hát nem, ti persze mentálhigiénés okokból nem jártak arra, nekem muszáj volt, és hogy ugye azt a szemben, nem tudom, önök a hallgatók közül, a budapestiek nagyjából tudják, miről van szó, az SZFE-vel szemben ott azért voltak erre specializált kávézók, ilyen kajáldák, meg minden, és ilyen, tényleg ezek az üres teraszok, ezek a lehúzott redőnyök, az egész egy ilyen, ó, ez tényleg a legszomorúbb dolog volt. Én nekem az első nap kim voltam, amikor elindult a tüntetés, és ja, én azért ebből a szempontból nem vagyok túl optimista soha.
Mi üzemeltetünk egy független színházat, ezt a Loop Színházi Társulást, aminek a székhelye a Marcibányi téren van, és eddig annyira sikeresen alakult minden, hogy 8 repertoáron lévő darabunk van, és most fogjuk a 9-et csinálni, aminek november 15-én lesz a bemutatója, és abban van 2 darab szerep, hogyha jól emlékszem, amit pályakezdőknek, egyetemistáknak szánunk, és most a csapattagjai járnak vizsgát nézni. Meg mindenhonnan meg fogjuk nézni az embereket. Tehát ugye a casting az egy teljes körű casting lesz, tehát hogy az SZFE-ről, a Free SZFE-ről, Kaposvárról mindenhonnan fogunk hívni embereket erre a 2 szerepre. Tehát hogy ezt most csak arra mondtam, hogy attól, hogy ott lett egy ilyen hatalomátvétel, és strukturálisan megváltozott az intézmény, attól még, szóval ezekben a fiatalokban mi független színházként ugyanúgy gondolkodunk, mint ahogy szerintem tettük volna, vagy tennénk ezt, hogyha nem lenne ez a struktúrális.
Nyilván az SZFE hallgatói nem ellenségek, persze, nem tehát elszenvedői részben.
Igen.
De igen, tehát ez szóba sem kerül ebből a szempontból, de ez érdekes, hogy 2024-ben ez a loop akkor alakult, ugye?
Hát,
vagy korábban picit?
Hát szerintem most már 3 éve vagy 4 éve már létezünk. Igazából a színháznak a megalakulását azt az első bemutató létrejöttéhez kapcsoljuk. Uh-huh. Tehát, hogy volt egy előadásunk, az Árvák, Dennis Kellynek a darabja, amit a Szentendrei Teátrummal közösen mutattunk be, és a Manna volt a produkciós iroda, és amikor bemutattuk, akkor egyszerűen kifogyott a lendület a Mannából a továbbjátszást illetően, és akkor úgy gondoltuk, hogy ezt mi kézbe vesszük, ezt az előadást, úgy éreztük, hogy mi egy jó előadást hoztunk létre, és ez kár lenne hagyni elúszni, és ebből alakult maga az igény arra vonatkozóan, hogy esetleg ezt saját üzemeltetésben tudnánk folytatni. És amikor kiderült, hogy nem csak egy kamaratermet, hanem egy nagy nézőteret, mint amilyen mondjuk a Marcibányi tér 340 embert is meg tudunk tölteni vele, akkor meg felismertük azt, hogy amit az előadáson lehet keresni, azt az összeget azt talán lehet fordítani egy másik előadás létrehozására. És így lett a becsapódás előadásunk, aminek azt hiszem, hogy 2023. március 21-én volt a bemutatója, tehát igazából oda tesszük a loopnak a megalakulását, mert az volt az első ilyen saját erőből létrehozott előadás. Tehát, hogyha nincsen pályázati pénz, amit összetettünk
spóron. Vége, ugye? Ennek gyakorlatilag, ennek, hogy a független színházak, mert úgy volt, hogy keveset kapnak, most csak némelyik kap, de most ez úgy tűnik, hogy nem
hát én úgy tudom, hogy összesen 200 millió környékén van, tehát, hogy az nem egy olyan összeg, amiből szerintem ennyi független műhelyt üzemeltetni lehet.
Mennyi az Erkel? Az annyira szép, hogy 9 milliárdot tettek 3 évre.
Én úgy olvastam, hogy 3,5 milliárd az első évben, 3 milliárd a másodikban, és 2,5 a harmadikban.
Jó, az egy nagy költségvetési színház ebből szempontból. nyilván szükség van rá, meg nyilván nem pénzmosoda, de hogy itt, és ott említed meg azt, hogy azok a színházak, amelyek közéleti kérdésekkel foglalkoznak, vagy egyáltalán érintenek közéleti problémákat, azok automatikusan a tűrt kategória szélén vannak, majdnem leesnek onnan. Hát
igen, vagy nulla támogatást kapnak.
Nulla támogatás, de és igen. Meg lehet? Tehát, hogy azért brutális, ez, hogy is mondjam, nem, ha az ember arra gondol, hogy csinálnék egy vállalkozást, hogy most csináljuk valami pénzt, akkor nem azt mondja, hogy csinálok egy színházat, tehát nem ebbe gondolkoznak az emberek.
Mi egy, hogy mondjam, szóval piacirést kerestünk, és valahogy ilyen vállalkozói meg tulajdonos is szemlélettel vágtunk neki az egésznek, tehát hogy megpróbáltuk összeszedni azokat a tényezőket, amivel egy ilyen működni tud. És tehát, hogy amikor ezen gondolkodtunk, akkor lehetőségünk volt elmenni egy olyan fórumra, ahol a művészettel foglalkozók befektetőkkel találkozhatnak. Ez a Kempinski Hotelben volt, és akkorra született meg kb. A koncepció, tehát hogy mi azt akartuk, hogy országosan ismert színészekkel csináljunk olyan színházat, ami fontos témákról szól, de közben szórakoztat, és ami saját kockázatvállalásra képes. Tehát, hogy az ismert emberekkel, az országosan ismert emberekkel valahogy a marketing költséget próbáljuk minimalizálni, azzal, hogy szórakoztató színházat csinálunk, fontos témákról ez ugye azt jelenti, hogy nem egy lila köd az egész, és nem dőlnek az emberek az előadás végén a saját kardjukba, illetve az, hogy vállaljuk a kockázatot, az, hogy mi nem arra várunk, hogy meghívjanak bennünket, hanem mondjuk kibéreljük a Debreceni Voke Egyetértés Művelődési Házat, ahova 470-en beférnek, az utazás, a bérlet, a díszletépítés, bontás, meg minden költség ugye a mi kockázatunk, és akkor azt gondoljuk, hogy a témával, az előadás minőségével és a színészekkel ezt a termet, ezt meg tudjuk tölteni, nem egyszer, hanem többször. És most ez úgy tűnik, hogy működik, mint egy ilyen gazdasági vállalkozás, tehát ugyan kockázatos, de tudunk annyi pénzt gyűjteni, hogy közben maga a szervezet az növekedjen.
Nem is a pénzügyi része fontos ennek, persze fontos azért, mert azért mindenki eszik, meg rezsit fizet, de hogy említetted, hogy fontos témák, és szórakoztató.
Igen, igen.
Na azt gondolom, ez a legnehezebb dolog, ezt a kettőt valahogy összerakni. Ne legyen egy propaganda valami, és ne legyen lila köd, de hogy azért ez egy érdekes kísérlet.
Úgy tűnik, hogy működik, tehát, hogy nálunk minden előadásban van egy ilyen, nem tudom, egy tartalmi csavar, vagy egy fordulat, amikor egyszer csak az emberek, mint hogyha kapnának egy taslit, addig jól szórakoznak, tehát és egyszer csak van egy fordulat az előadásban, tehát hogy nem tudom, amit szoktam említeni, az például a Becsapódás című előadásunk, ami a tartalmi buborékok átjárhatatlanságáról, a hűség kérdésköréről, akkor a gyermektelenségről, akkor a háborús válságról, ezekről a nem tudom, ilyen univerzális kérdésekről szólnak, de közben attól például, hogy a két narratívát követő családtag nehezen tud beszélgetni egymással, ettől nem tudom, hát szórakoztató helyzetek születnek.
Becsapódás, ugye ez a két értelmiséget használjuk, egyrészt a valami becsapódik, a másik meg ugye a becsapás, a önbecsapás, a becsapódás. Ez a játék lényege.
Igen, ilyesmi. De amire ki akartam lyukatni, az az, hogy úgy nevet a közönség, mint hogyha egy kabarét nézne. És aztán egyszer csak, amikor durvul a téma, akkor megfagynak, és elmondható az szinte az összes előadásunkról, hogy van egy-egy rész, ahol nem tudom, mi a jó példa, de mint egy filmnézése közben felsziszennek az emberek, és egyszer csak így megfagy a levegő, és a János azt szokta mondani, hogy mi olyan színházat, a Horváth János Antal, aki szintén az alapító, hogy olyan színházat csinálunk, ahol az ember nem hátradől, hanem előre dől. Mert annyira figyel.
Eszembe jutott erről egyébként, amikor olvastam ezt, hogy van ez a pillanat, amikor hirtelen élessé válik, hogy 80-as években volt egy Enkon nevű csoport Magyarországon, egy ilyen ellenzéki csoport, de művész csoport volt, Mélártot csináltak. Teljesen mindegy, egyszer volt egy olyan performance, ahol beültek így a nézők, és egy tévén néztek egy vallatást, egy kihallgatást, ahol két ember vallat egy csávót, egy székhez, székrevetett egy csávót, ütik, verik, rudosak, és volt egy pillanat, amikor a csávót felrúgják a székkel, és akkor beesik a falon, hogy megtudod, hogy a szomszéd szoba, és akkor bejönnek érte, kiviszik vissza, visszarakják a faldarabot, és nézett tovább a tévében, hogy kínozzák. És ez egy, tudod, egy ilyen pillanat, hogy tehát, hogy amikor megtudod, hogy ez a szomszéd szoba zajlik, azonnal egész más néző lesz az egész át. És gondolom, ezeket a pillanatokat keresitek ti is.
Igen, de például van egy előadásunk, a titkosszolgák, ami egy ilyen, nem tudom, zenés groteszk játék, vagy ilyen, tehát, hogy a titkosszolgálaton játszódik, úgy, ahogy azt mi elképzeljük, Vinnai András írta egyébként magát a darabot, és na, reflektál a mai kor kérdéseire a világra, és a nézők azok, nem tudom, hát úgy nevetnek, hogy... nem tudom elmondani.
Megkötheti a Marcit, azért az kemény, 340 hely, vagy 370, nem tudom.
340
hely, az nagyon sok. Azért, ha belegondolok.
Most 208-at játszottunk idén, és szerintem nagyjából olyan 75 ezer nézőnk lesz.
Az, tehát, emberes. Az igen.
Most eddig sikerült, tehát, hogy eddig minden előadásunk az telt házza. Megy a híre, van egy nagyon jó videós csapatunk, úgy gondolkodunk magáról a színháznak a közösségi médiában való megjelenéséről, hogy nem feltétlenül a magára a színházra és a színházi eseményekre kell, hogy reflektáljon, hanem hogy valahogy mint önálló tartalom készítő a horgót kell beakassza a nézőknek, és előbb-utóbb, hogyha nem tudom, érdekes vagy szórakoztató tartalmakat látnak a TikTokon vagy az Instagramon, akkor az felkelti az érdeklődésüket, és megvizsgálják, megnézik azt, hogy kik ezek az emberek, mi az a Loop színházi társulás, és ebből adódik az, amivel most már egyre gyakrabban találkozunk, hogy olyan emberek vannak a színházban, akik még soha életükben nem voltak színházban. Ami egy, nem tudom, megdöbbentő tény egyrésztről, másrésztről meg egy írtó nagy büszkeség, hogy
nyilván.
Akkor odáig tudtuk tolni a biciklit, hogy végül is ezek az emberek egy ilyen próbaszerencse alapon jegyet vásárolnak, és eljönnek.
És tulajdonképpen számon kéred a kollégákat, nem is a kollégákat, távoli kollégákat akár. A valóban nagyjából így, hogy kiterjesztetted ezt a filmesekre, tévésekre, stb. Reklámosokra, így most már az én köreim is benne vannak, akiket én is mindig próbálok megérteni próbálom őket, hogy mi az Istentől félnek. Tehát ugye ez a klasszikus vicc, hogy hát nem fél, hogy elviszik, hogy innen hova. És hogy tényleg ez, hogy még mi jöhet. De hogy közben tudjuk, hogy mi jöhet. Tehát a fekete kampányok, amikor valakire tényleg ráfordulnak keményen, és az az ember onnantól pedofil, anyagyilkos, ukránkém lesz, tehát ott akkor nincs megállás, hogy ez azért meg egy érthető félelmet ad. Az embereknek kicsi a valószínűsége, hogy ilyen különböző nem túl kiemelt célpontokra rámennek, de azért alapvetően azért bekerül a listára, ki tudja, mi lesz még itt, hát ha még egyszer pályázni próbálsz, szóval próbálom megérteni a félelmeiket, de hogy, és abban tökéletesen egyetértek, hogy azért talán van egy pont, amikor ezt már nem lehet mérlegelni. Tehát amikor már azt látom, hogy a hazámat éppen szanaszét cseszik, és ezt tényleg az én hazámmal csinálják, tehát nem az övék. És hogy innentől kezdve valóban a mérlegelés talán egy kicsit gyávaságnak tűnik. Ez derült ki a te felhívásodból is szerintem, meg én is ezt gondolom.
Tegnap volt ennek a törvényjavaslatnak a vitája.
Mármint a szigorításnak, igen. Ráadásul, igen.
Tehát, és ráadásul azt mondják, hogy visszamenőleg is elvehetik ezt az 1%-ot. Tehát, hogy maga az a tény, hogy én rendelkeztem a pénzemről, és azt én oda szerettem volna adni valakinek, és ők azt mondják, hogy ez nem oda tartozik, hanem a nem tudom én milyen Batthyány alapítványhoz. Ebben kb. Ugyanazt látom, mint amikor a magánnyugdíjpénztárat fogták és elvették, vagy nem tudom, felhasználták másra.
Kölcsön, de aztán azt megmondták, hogy majd magánszámlákon azok értem. Vissza fognak kerülni.
Igen, szóval, hogy én azt érzem, hogy már egy már megtörtént ezerszer ez a határátlépés, és most már olyan fenyegető dolgok vannak, amikre egyszerűen muszáj reagálni, és hogyha nem tudom én, tömegként reagálunk, akkor nem lehet egy embert kipécézni, tehát akkor mindenki, azt gondolom, hogy mindenki biztonságban lesz. Nem lehet mindenkiről kampányfilmet gyártani, nem lehet mindenkit elbocsátani a munkájából, mert akkor ki fog dolgozni.
Ki fogja befizetni azt az adót, amit el akarnak adni, hát ugye úgy nem megy.
Igen, a másik pedig az, hogy hát most azt az orosz külföldi ügynök törvényt, ezt 10 év alatt hozták meg kb. Tehát, hogy 10 év volt a leforgása annak, amíg eljutottak a magánszemélyekig, amíg vagyonelkobzás, börtönbüntetés, tehát, hogy ilyen fajta megtorlások érhették az embereket. Most kb. Ennek a második, harmadik fázisánál vagyunk. Tehát, hogy minden gyorsított eljárással tudnak csinálni. Tehát a holnap utáni napon előfordulhat az, hogy majd arról tárgyalnak a parlamentben, hogy esetleg ne lehessen megosztani olyan jellegű posztokat, ami nem tudom, kormánykritikus, vagy ami a kormányzati narratívától eltérő másfajta vélemény. Szóval, hogy én azt hiszem, hogy hiába mond itt bárki bármit, de mégiscsak ezt a példát látjuk az orosz ügynöktörvényen, közel vagyunk hozzá. Én azt érzem, én nem akarok senkit riogatni, de közben annyira közel van az időpillanat, amikor ez megtörténhet, hogy szerintem ez ellen kell tenni.
De hogy az számomra döbbenet volt, hogy hogy tudták átfordítani az embereket oda. Tehát, hogy érted, kinek jut eszébe Oroszországgal bármiféle így ilyen helyzetben szimpátiát mutatni? Hát bennünk van, tudjuk a történelmünket, tudunk mindent. Mi jobban ismerjük őket, mint Donald Trump, mint most ez kiderült. És mégis sikerült a közvéleményt egyszer átmosni oda.
Hát az van, hogy az az igazság, amit az ember a legtöbbször hall. És egyszer csak már nem annak hisz, ami a tapasztalata szerintem, hanem azt, amit 100 000-szer hallott, de ma a 2 héttel ezelőtti kormányinfóban, mert szoktam csinálni a YouTube-on barátaimmal ilyen áll kormányinfót, ebben a kormányinfó pluszban arról beszélek, vagy 3 héttel ezelőttiről, hogy a drogtörvényt a szigorítani kell úgy, hogy az előadók azok ne énekelhessenek a drogról, mert az a drogfogyasztást erősíti, vagy elősegíti, és az kb. Egy nem tudom, cinkosság, vagy egy együttműködés ebben.
Marihuana csa-csa-csa.
És most
a pogány indulót betalálták.
Tehát, mondjuk, hogy annyira közel van az, hogy bármi megtörténhet.
Hát a hírcsárda ezért adta föl. Tehát nem, nem tudták föl. A valóságot lekövetni.
De nem adta föl.
Értem,
nem.
De hogy a hülyeség.
A hírcsárda írja ezeket, úgyhogy.
De érted, nem bírták lekövetni a valóságot.
Hát én szerintem az van, hogy ez az időtáv változott. Tehát, hogy most már kb. Ennyire vagyunk 2 hétre. Aha. Kitalálták ezt a marhaságot, és 2 hét múlva egyszer csak ez.
Egészen döbbenetes.
Olyan, mint hogyha az egyik ötletet adna a másiknak. Tehát, mint hogyha...
Hát pont a Egri Viktorral beszélgettünk tegnap, és mondja a Viktor, hogy figyelj, ezt ne tegyük bele a videóba, mert hogy ezt el fogják lopni az ötletet. Tehát, hogy érted, hogy annyira abszurd felvetések. Hát ugye klasszikus, ugye, hogy amit mondtál, hogy aki most ugye az ellen kampányol, ez a mű népszavazás, vagy mit tudom, mi ez, amit most csinálnak. Igen, ez, hogy aki a kormány álláspontja ellen kampányol, vagy szavaz, az szabotás. Ez elhangzott, ami nagyjából ott vagyunk, amiről beszéltél, hogy aki mást gondol, az gyakorlatilag bűnöző. Tehát, hogy nem lehet nagyon más gondolni, mint a kormány, ami persze érthető, de közben érezni rajta a pánikot. Tehát ezeken a megnyilvánulások, amikor hogy konkrétan cím szerint újságokat támadnak be a parlamenti képviselők, hogy mit ne olvassanak meg, amikor ilyen kétségbe esetten ezt utólag hozzá toldják, hogy az 1%-ot lehessen elmenni visszamenőleg is, az tényleg, én abszolút pánikot érzek. Nem, a csatlakozók
mit érzek.
Nem, hogy igen, de hogy...
érzem, hogy mondani kell, és igen, mindenkinek csatlak, mondani.
Azt érzed, hogy azt mondják, hogy aha, tényleg mondani kell, akkor odállok melléd, és mondom én is, tehát azért valaminek van ereje. Mondjuk együtt, hát a hangosabb lesz.
Nem tudom, tegnap rám írtak egy csomóan. Rám írtak, hogy ők mondják. Rám írtak olyanok, akik még nem mondják, de kérdezték, hogy hogyan lehet mondani, mitől kell tartani, milyen megtorlás ért engem, vagy nem tudom. Tehát, hogy
milyen megtorlás ért téged?
Hát, igazából semmilyen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem járok castingokra, nem, amióta ott voltam az SZF-ének a lépcsőjén, vagy a büféje előtt, azóta én nem járok se Duna TV-s, se NFI castingokra, tehát, hogy ezt értékelhetjük úgy, hogy mondjuk ezt a lehetőséget elvették tőlem. Mert addig jártam, tehát hogy ez egy fura egybeesés, hogy utána meg nem...
De miért nem jársz?
Mert nem hívnak.
Ó, oh, igen, oké, okay, ez így egész okay. Más, érted? Ez a hallgató számára nem egyértelmű.
Tehát nem
hogy,
saj...
Igen, hogy nem az elhatározásuk.
Hanem egyszer csak azt tettem észre, hogy engem egy castingra se hívnak. Tehát, hogy az egyetlen casting, amire járok, vagy amire hívnak, azok vagy független produkciók, vagy pedig az RTL-nek a gondozásában.
Furcsa dolog a tehetség, nem? Hogy így eltűnik. Már ez a csávú már nem a tehetség.
De egyébként maga a tehetség, azt szerintem az ilyen. Elmegy egyszer csak.
Igen, csak nem egy irányba. Tehát nem az történik, hogy hirtelen egy bizonyos feladatra lesz alkalmatlan az ember. Igen, tehát ezek nyilván nem, és valóban ebben igazad van, hogyha egy tömeg áll föl, akkor nem lehet mit csinálni, de hogy valóban miért működik az, hogy például, mint a szerbek, románok, lengyelek, kimegy 150 ezer ember, és kimarad 3 hétig. Tehát ott az annyira számomra ez mindig egy ilyen nagyon fájó pont volt, ez a 5 órában kezdődik a barátok közt, hazamegyünk a tüntetésről, megtettünk mindent, rendben volt, szerbusz, terike, és vége. Szóval te megőrültem mindig, mert tudtam, hogy nem, így semmit nem lehet elérni.
Én nem tudok rá válaszolni, ha én tudnék rá válaszolni, akkor valószínűleg azt csinálnám. Hogy...
Igen, nyilván ez a csevegés része a dolognak, de hogy az általad, mert említetted, ki volt ezeket a tüntetéseken, ezeken nagyjából én is. Volt egy időszak, amikor azt mondta, hogy nem megyek többet, mert elegem van, és aztán a katánál kezdtem el újra kimenni, mert ott már kezdett ilyen nagyon sok lenni, meg az így tényleg a létében veszélyeztetett egy csomó embert, és ott is azt éreztem, hogy már tényleg már minden apró pénzt be kell szedni, és ezt érzem most is egyébként az 1%-oknál, hogy tehát van egy összeg, aminek a 99%-át elviszik, és aztán még visszajönnek, hogy ja, bocs, 1% még maradt, és azt is.
Le kell hajolni.
De hogy tényleg, szóval, hogy ennyire nagy baj nem lehet. Próbáltuk kiszámolni az előbb a Danival, hogy kb. Mi jöhet össze ebből az 1%-ból, mondjuk úgy, hogy tudjuk, hogy a Partizán mondjuk tavaly 413 volt, mi 60 valamennyit kaptunk, de még akkor is, hát ez 2 nap Mészáros Lőrinc fizetés, tehát igazából ennyi.
Az már allokálva van az a pénz szerintem. Már a Mészáros...
Ja, hát oké. Ők valószínűleg belead azért önkéntesen ebbe a dologba. A CÖF-nek is összejött egy csomó pénz, hát 148-an ajánlották fel az 100%-ot. 1.300.000 jött össze tavaly, tehát azért ott is és ha belegondolsz, hogy valószínűleg rokonok többen vannak, de mindegy, ők is másnak adták. Tehát ez a dolog, ez egy azért érezhetően végjátékszerű, bár azt nem tudom, hogy miért gondolom azt, mert én azért 22-ben is ugye az volt, hogy na most aztán igen, 18-ban is már hasonló, most mégis azt érzem, hogy mintha valóban lenne valami kormányváltó hangulat, de azt utcán meg nem látom. Tehát nekem ez ilyen furcsa, hogy lehet, hogy teljesen félreértem az egész helyzetet.
De azért az szerintem az úgy egyértelmű, hogy most megjelent egy másik politikai erő, tehát hogy eddig ez nem volt.
Dehogy nem, hát azért jó, oké, vicc, mert tényleg nem volt oké, csak jó, oké.
És most itt mindenféle közvéleménykutatás azt méri, meg hogyha csak megnézed azt, hogy hányan néznek egy ilyen livestreamet, vagy hányan reagálnak egy-egy izére, meg hogy egy-egy ilyen posztra, akkor azért abból azt látod, hogy itt ennek, meg hogyha megnézed a európai parlamenti választásokat, hát ott azért van egy adat, amit lehet tudni, ami egyértelmű. Tehát, hogy most szerintem az van, hogy hogy ebben sokan lehetőséget látnak, mint rendszerváltó erő, és ez még így, ezt még plusz, tehát a közönyből talán így kirázza az embereket, és azt gondolják, hogy na most még akkor utoljára megpróbálnak hogy a voksukkal tenni valamit azért, hogy itt változzon az országban valami. Tehát, hogy én szerintem most erre sokkal nagyobb szansz van, mint amikor kb. Amikor volt az előválasztás, akkor volt ez a turbulencia szerintem, akkor érezte az ember, de aztán amikor így jól összevesztek, aztán így birtokon belül az emberek, meg úgy...
Milyen jól indult előválasztás, az emberek megmozdultak, lelkesedtek, és aztán elcseszték belülről, elkezdték ezt a mérlegkérést, meg a visszalépítéseket, és kész, vége lett az egésznek, megosztolódott. Nem véletlenül se felt
el ezt a dolgot. Nincs ilyesmi, ezt nem... Tehát attól, hogy tényleg egy új szereplő...
Meg volt az előválasztás. Megnyerték, azok most viszik előre a dolgot. A Momentum, azt gondolom, hogy szerintem egy korrekt reakció volt a Momentum részéről.
Szerintem is.
És több részről is azt érzem, hogyha nem is ilyen szinten, hogy nem indulnak, de legalábbis megpróbálnak háttérbe húzódni, hogy hát például Gyurcsány Ferenc archiválta a Facebook oldalát, ami azért egy nagyon komoly, teljesen elérhetetlenek azok a nagyszerű tettek, amik ott voltak, de hogy ilyenkor a következő lépés az persze, hogy akkor aktivitásodat látva, ha a Duna TV castingra annyira nem is hívnak, de a pártcasting nem merült fel, maga fiatalember olyan kiváló szónok, lenne itt megállnak egy munkat.
Nem merült fel, de egyébként pedig. Nem mennék, tehát hogy én nem szeretnék, tényleg nem szeretnék párt politizálni.
Ezzel sokat gondolkoztam, tehát hogy ugye ugye én most vagyok 60, és pont azért gondolkoztam, hogyha most ma lemond a kormány, és belép egy tök normális európai kormány, és elkezdi helyrehozni ezt a káoszt, akkor se lesz az én életemben már olyan pozitív fordulat, ami észrevehető lenne az országon. Tehát én most már abszolút kibic vagyok ebben a történetben, de hogy ebben a helyzetben, hogy bevállalnék-e ilyet, és hogy nem, tehát hogy igazából nem sajnos, mert hogy olyan közegbe kéne mozogni, amiben én nem akarok. Tehát ott én megértem, hogy ott vannak rendkívül tisztességes, meg tanult, meg okos emberek, de mégis azt én azért valamiért kiadnám, és nem azért, mert büdös a politika, csak azért, mert valószínűleg másra vagyunk alkalmasak. Ugye például rengeteget tudunk úgy beszélni, hogy közben igazából nem mondunk semmit, de rendkívül szórakoztatóak vagyunk, ez például egy kiváló képesség, ami nekik viszont nincs a birtokukban. Szóval, hogy nem, de nem is volt semmilyen megkeresés. Ez mondjuk mázli, hogy akkor azt jelenti, hogy tényleg már nincs se egyik oldalon, sem másik oldalon erő erre.
Nem tudom, hogy ennek mi az oka, nem volt. Megkeresés nem volt. Azt viszont most így feladatomnak érzem, hogy ezeket azt, ami történik az országban, vagy ami az én véleményem ennek kapcsán, azt ezeken a felületeken, amiknek viszonylag nagy elérése van, amiket nem tudom, az évek alatt így összegründoltam, ezeket a hangokat, ezeket felerősítsem, és egyébként majd, amikor odaérünk, akkor az embereket szavazásra buzdítsam. Tehát ezt úgy érzem, hogy ez a feladatom. És közben bízva abban, hogy ha az emberek ezeket a tényeket látják, akkor majd oda fogják húzni a szavazatukat, ami egy rendszerváltást fog eredményezni.
De én nem fogom megmondani nekik ezt. Hogy menjenek el.
Igen, ezt mondom.
Tehát igen, ez iszonyú fontos.
A tényeket azokat felsorolom, időről időre, előhozom őket, megpróbálok reagálni rá ezeken a felületeken, és utána arra biztatom őket, hogy menjenek, szavazzanak a belátásuk szerint. De ezt feladatomnak érzem
ezt
most már.
Egyébként ez korrekt is, hogy engem nem érdekel, kire szavaz, de ne csinálja azt, hogy nem.
Kivonja magát.
Igen, nekem volt egy nagyon kedves barátom, aki minden ilyen közéleti vitába beleáll, hihetetlen szenvedéllyel és mély meggyőződéssel ostorozza a kormány különböző rendeleteit, és egyszer rákérdeztem, hogy mi is volt, és akkor azt mondta, én még sose voltam szavazni. És mondtam, tényleg húzva a francba, tehát komolyan. Tehát akkor miről beszélsz, hogyha... De hogy, és akkor ez jön, egy szavazat úgyse számít. És hogy de mi? Hát hogy egy szavazatokból van az egész rohadt halom összeállítva, a rejtőzködő szavazó. Ja, ezért hogy ez furcsa lesz, mert hogy ahogy azt gondolom, hogy minden ők legnagyobb prájdja lesz a mostani. Uh-huh. Tehát, hogy én azt abba bízom, hogy azért százezeres, komoly százezeres lesz, és szerintem a szavazás is valószínűleg egy nagyon nagy részvételt hoz, és erre jó példa a román választás, ahol egy ilyen tök, én nem is értem, hogy mi ez akkora öngollal belépett a mi miniszterelnökünk, hogy így, még tényleg az RMDS is csak így nézett, hogy ezt azért ők se gondolták volna. Viszont a második forduló hozott egy hatalmas növekedést, és hogy konkrétan, ami azért egy nagyon fontos feltartott mutatói, hogy igazából az erdélyi magyarság megakadályozta, hogy egy konkrét fasiszta legyen a román elnök. És ezzel kapcsolatban mondta pont tegnap a haverom, akivel beszélgettünk, hogy Magyarországnak talán Trianonnak az egyik járulékos, borzasztó tragédiája, hogy nem maradtak jelentős kisebbségek Magyarországon, mert akkor nem működhetne ez a politika, ami most van. Mert hogy ezek a kisebbségek sohasem fognak egy ilyen fasisztoid államra szavazni, mert az nekik biztos, hogy rossz. Úgyhogy ez ebből a szempontból is rosszul jártunk.
De közben az egyik erdélyi magyar barátom azt mondta, hogy a választások után az erdélyi magyarságok nem köszönték meg azt, hogy ő lett a mérleg nyelve. És hogy ebből így úgy érzi, hogy ki vannak hagyva, pedig hát ez rajtuk múlt.
Ez egyértelmű rajtuk múlt, és azt gondolom, hogy ez egy, hát ez hogy is mondjam, egyfajta civilizációs probléma lehet, hogyha ez, igen, tehát de ez az ő, ezt majd ő dolgozza fel magában, aki ezt a... Ez megint érdekes dolog, hogy mire gondolt, hogyha most megköszöni ezt, hogy ez megtörtént, akkor a többség, a román többség ezt hogy fogja értékelni majd. Úgyhogy az egy, ott se lennék elnök egyébként tényleg. De mindesetre azt gondolom, hogy rendkívül, hát hogy is mondjam, civilizálatlan az, hogy ez nem történt meg. Hisz itt a számok ugye egyértelműek voltak. Mindenesetre arra kíváncsi vagyok, hogy fog alakulni majd a magyar választáson az Erdély részvétel, mert azért, mintha Kárpátalját ezt ugye odadobtuk volna, azt akkor nincsen. Egy kicsit, mintha most az, majdnem az erdélyi magyarságot is odadobtuk volna, hogy ez mennyire csapódik le.
Én a mostani Kormányinfo Pluszban azt mondom, hogy a magyarok hozzáállásán Magyar Péternek nem sikerült változtatnia, nagy szeretettel fogadták őt, tehát...
Igen, tehát igen.
Szerintem, hát ez most, nem tudom, tehát ami az elmúlt hetekben történt, azért az jelentősen mutatja szerintem, hogy mit gondolnak itt a magyar belpolitikában az erdélyi magyarokról, tehát hogy ez egy, hogy mondjam, ez egy, akár egy sorsfordító dolog is lehet, tehát hogy lehet, hogy a határon túliak is majd a Magyar Péterre húzzák be a voksukat.
Vagy esetleg észreveszik, hogy ugyanazt gondolja róluk a jelenlegi vezetés Magyarországon, mint rólunk. Vagy a előző beszélgetés tárgya volt a Kocsma programa. Hogy ez a nagyszerű 3 millió pályázat. Szóval, hogy nagyjából ezt gondolják a vidékről. Ami iszonyatos. Tehát, hogyha belegondolsz, hogy ATM lesz, ugye, mindegyik az templom, meg Kocsma, ezek...
Nagyszámú alkohol problémával küzdők országa vagyunk, tehát, hogy és így valósul meg a Kocsma program.
Hát, én már bele sem mentem az addiktológiai részében ennek, mert én ezt végigcsináltam, köszönöm szépen. Tehát én ezt belülről ismerem, hogy milyen az. De hogy igen, 1 millió fölött van nagyjából így a szám, amit még lehetne növelni, persze, hogy
most akkor sikerül, nem?
Hát meg a pálinkázások, meg ezek a vejemmel kocintok, ahogy a mizsonos cuccok, tehát ezek a tömény égetetszesz reklámok, amiket nyom a legfelsőbb vezetés, ez mondjuk egy egészen hihetetlen a számok tükrében. Miközben a drogellenes háború pedig hát olyan fantasztikus méreteket öltött, hogy hát egyrészt ugye 2020-tól ugye drogmentes Magyarország, azt ugye elfelejtettük, akkor másfele néztünk, majd hirtelen rádöbbentek, hogy ugye, hogy vidéken, ahol elképzelhetetlenül más a helyzet, tehát, hogy mi azt gondoljuk, hogy az, hogy itt a felső középosztály kokaint szippantott, és a srácok meg szívják a jointokat, ez egy helyzet, de ott ezek a igazi kínai műtrágyából szintetizált, gyilkos, nagyon olcsó szerek pusztítanak, de nem most kezdődött el, hanem hát ugye ez, emlékszünk a hírre, a 9 hónapos terhes nő, akit bevittek emiatt a kórházba, és akkor most megbüntetjük a fogyasztókat jól. Tehát számomra ez ilyen, ez eléggé felfoghatatlan, de nem ezek miatt fog megbukni a kormány valószínűleg. Mert azért pontosan megtalálja azokat a húrokat, amiket pengetni kéne, tehát a gyermekvédelem, a drogellenes harc, a nem tudom, a, mondjuk ez a ukrán propaganda, ez nem megy át. Ezt az emberek úgy nem értik igazán, hogy ukrán hekkerek, így a banki család, meg szóval olyan, tényleg ez ilyen nagyon, ez nagyon-nagyon-nagyon körmönfont, de alapvetően a gyerekvédelemre azt kimondja azt, hogy az nem jó ötlet. Hát mondjuk azok, akik ezzel foglalkoznak. És azt mondják, hogy te jó ez a gyermekvédelem, nem lehet egy kis pénzt bele? Nem, nem. Nevelőszülők nincsenek. Ja, de hogy ezek persze nem a, nem a mi feladataink, ezeket így igazából. Mi lesz a következő körben? Mi, van valami terv?
Következő valahova?
Hát történik-e valami mostanában, ami érdekes, ahova, hát ahova mi, kinézel?
Mi lezárjuk most az évadot, ja, a színházban. Én elkezdek forgatni egy sorozatot, amit forgatok augusztus 31-ig. Most ez
magyar, ez magyar sorozat?
Igen, aha. Egy magyar sorozatot az RTL-en. Tehát ez a közeljövő, aztán pedig, hát nem tudom, próbáljuk a színháznak a tovább építését.
Ilyenkor hogy működik egy független színház? Tehát mondjuk, mint a tanároknak azért van valami nyári fizetése?
Nem. A fellépés alapján történik. Tehát, hogy van kettő a alkalmazottja a színháznak, ők asszisztensek, ők kapják a fizetést nyáron, de egyébként mindenki a fellépések után részesül fizetésben, tehát ez akkor az utolsó előadással leáll, és az első előadással kezdődik az új évadban. Hát
pedig, igen.
Ez egy ilyen helyzet, de egyébként szerintem a mi színházunk az az egyik legigazságosabban működő színház, mert hogy mi a nettó árbevételből adunk a fellépőknek, illetve az alkotóknak, tehát hogy, mert általában a színházaknál az szokott lenni, hogyha mondjuk Covid helyzet van, vagy TAU megvonás van, akkor azt a színész fellépti díjából leveszik azt az összeget, de amikor áremelés van,
Jegyáremelés,
igen, tehát legyen az az infláció következtében, vagy pedig csak azért, mert a dinamikus árazás az följebb viszi a jegyet, attól még a színésznek a fellépti díja az ugyanannyi marad, mint a Covid megvonásnál.
Tehát akkor még egyszer pontosítsunk, tehát a együtt sírunk, együtt nevetünkből az együtt sírunk.
Az igen.
Az működik, igen, és ők meg elmennek nevetni.
Igen.
Külön.
Na jó, általában ez a jellemző, és nálunk ezért pont ezt a gyakorlatot felülírandó mi azt találtuk ki, hogy legyen ez a nettó árbevételből való részesedés, ami egy igazságos rendszer, mert hogyha nem jönnek, akkor nincs pénz, ha jönnek, akkor több pénz van, hogyha a dinamikus árazás fölviszi egyet, akkor meg többet keresnek a színészek, de ennek a következménye az is, hogy egy állandó fizetést azt nem tudunk fenntartani, hanem amikor játszik a színház, akkor kapnak pénzt, tehát ilyenkor mindenki, nem tudom, a lehetősége szerint nyári munkára megy. Én szerencsés vagyok, mert én forgatok.
Én mondjuk, nem látok bele nagyon régóta ebbe a dologba, de amikor beleláttam az a 80-as évek vége, 90-es évek eleje, akkor láttam, hogy telik egy színész napja, hogy a szinkron az rettenetes, mert mentek, iszonyatos vacak pénzekért nyomták fel a tekercseket, akkor előadás, próba, tehát tényleg nagyon kemény 16-14 órás menetek voltak, hogy egyetem meg tudjanak élni.
Szerintem ez most is így van.
És ugyanez ez a darálás megy.
Igen. Kiegészülve a szerencsésebbeknél azzal, hogy ők mondjuk forgatnak egy napot, vagy egy jelenetet, és akkor az van, hogy mondjuk próbál valaki, vagy a próba előtt viszik el forgatni, és akkor fölveszi az autó, nem tudom, 4:30, és akkor forgat mondjuk, nem tudom, 6-tól, tegyük föl 8-ig, utána visszaviszik a színházba, akkor próbál, akkor délután vagy szinkronba megy, vagy nem tudom, valami más tevékenységet csinál, és este pedig szintén játszik az esetek többségében, és ebből sikerül összerakni azt, hogy az emberek, nem tudom, így meg tudjanak élni.
Ja, dolgoztunk, tényleg, azt hiszem, a Kerrandással dolgoztunk, és ugye akkor a heti értesnek volt, hogy állandó szereplője, és hogy döbbenetes volt, hogy tudtam, hogy mennyi a Víg Színházi fizetése, és hogy egy kereskedelmi tévé mennyivel, tehát, hogy, vagy az Alföldi Robert, ugye az amikor nyomtam még az RTL reggelit, vagy reggel. Nem tudom, valami, hogy egyszerűen nagyságrendekkel többet keres egy hülye tévéműsorban valaki, aki ott tényleg igazából felkészülés nélkül bármi, nyomja a hülyeséget, és pörög, és közben meg van ahol az élet, ahol a lelkét beleöli, és az a megkérdés, hogy negyedét mondjuk ennek az összegnek.
Hát jó, ezzel tudnék vitatkozni, tehát, hogy azért az előadásoknak a színvonala is azért elég változó, tehát, hogy egy csomó eset, igen, unblock, igen, tehát,
hát persze,
de az embernek is. Egy csomó olyan tevékenységet is kell csinálni, vagy olyan szerepet kell játszani, ami nem feltétlenül az ízlése szerint, vagy való, vagy a tartalmi mondani valója nem olyan, de egyszerűen attól, hogy társulati tag, ettől nincsen meg a választásnak a lehetősége. Tehát, hogy nem tudom, hogy az mennyire felemelő helyzet, és hát vannak tévés
produkciók. Nyilván kellemetlen, de mégis egész életében színész akart lenni, nem egy merülő forralót reklámozni egy hülye kereskedelmi tévén. Tehát azért ez mégis különbség. Persze, tehát olyan szerepet.
Azért megvan mindenkinek a saját választási lehetősége, vagy a döntése, tehát hogyha úgy érzi, hogy ő nem akar merülő forralót reklámozni, akkor azt ne tegye,
saját
de egyébként ez a függetlenség, ez hozzájárulhat ahhoz, hogy egyébként az embernek nem kell más tekintetben azt választania, amit nem akar. Tehát.
Saját poklot mindenkinek, hogy valóban nincs olyan egyébként hagyományos frekvencián adó rádió, ami megfelel a függetlenség minimális követelményeinek. Bár én tényleg azt gondolom, hogy az online rádiózás, online tévézés vége, tehát vége azoknak a dolgoknak, amikor az antennát tekergettük, hogy bejön valami.
Érdekes nagyon egyébként, mert az édesanyám kapott 2 évvel ezelőtt egy digitális rádiót, ami ugyanúgy néz ki, mint ahogy a FM rádió, vagy AM/FM rádió. A wifi-re kell fölcsatlakoztatni, és onnantól ezzel ugyanúgy használja, mint ahogy.
És mióta a kocsikba is belerakják, azóta ez most már eldőlt. Ha valaki nem vette volna észre, Lengyel Tamás színésszel beszélgettünk. Ez volt a Reggeli Gyors.
Reggeli Gyors. Nem maradjon le semmiről.